Első kötet. Első fejezet. Az ellentét. Tekintse képre és tekints amarra. Utánzott két mása ez két fivérnek. Shakespeare, Hamlet. A 15. század második fele egész sorozatát készítette elő olyan bekövetkezendő eseményeknek, melyek Franciaországot végül is félelmetes hatalomra emelték, amivel viszont időről időre a többi európai hatalmak féltékenységét vonta magára. Ez időszakot megelőzően Franciaország kénytelen volt létéért az angolokkal harcolni, akik az ország legszebb tartományait kezükben tartották, mialatt a király végső igyekezete és alattvalóinak vitéssége az idegen igától alighogy éppen meg tudta védelmezni a maradék országrészeket. De nem csak ez volt ám az egyedüli veszedelem. A hercegek, akik a korona nagy hűbéreit birlalták, főként a burgundi és a bretányi hercegek, a hűbérszerződést hova tovább olyan könnyedén vették, hogy hűbér uruk és legfőbb parancsolójuk a francia király ellen a legkisebb ürügy alatt lelki furdalás nélkül fegyvert ragadtak. Béke idején, mint korlátlan hatalmú fejedelmek uralkodtak ők a maguk tartományaikban, a burgundi ház pedig, mely a hasonló nevű tartományokon kívül Flandriának legszebb és leggazdagabb részét mondhatta magáinak, egymagában véve olyan gazdag és hatalmas volt, hogy a koronának sem fény, sem hatalom tekintetében nem maradt mögötte. A nagy hűbéresek példájára a korona kisebb hűbér urai, oly nagy függetlenséget élveztek, mint amilyet a hercegi hatalomtól való távolságuk, hűbér birtokaik terjedelme vagy székhelyük népesedése révén a maguk számára biztosítani tudtak. És ezek az apró zsarnokok, akik a törvények végrehajtásáért nem voltak felelősek, a legborzalmasabb erőszakosságokat és kegyetlenkedéseket követhették el büntetlenül. Egyedül Auvergne-ben több mint 300 ilyen független nemes garázdálkodott, kiknek bűn lajstromán a vérfertőzés, a gyilkosság és a rablás közismert és megszokott cselekedetként szerepelt. E bajokon kívül, amiket a franciák és angolok között hosszan elhúzódó háborúskodás szült, még egy másik nagy szerencsétlenség fokozta a nyomort ebben a zilált állapotú királyságban. Számos katonai alakulatok maguk választotta vitéz és szerencsés kalandorokból kikerült tisztek vezetése alatt csapatokba verődtek össze, amelyek különböző országok népsöpredékéből rekrutálódtak. Ezek a bérencek kardjukat a legtöbbet ígérőnek ajánlották föl, ahol pedig ilyen nem akadt, ott a saját szakállukra hadakoztak, várakat és erődöket kerítvén hatalmukba, amelyek búvóhelyül szolgáltak számukra, foglyokat ejtettek és bocsátottak szabadon váltságtíj fejében, a falvaktól és a környéktől hadisarcot szedtek, és minthogy a rablásnak minden nemére kiterjedt a működésük, méltán kiérdemelték furcsa elnevezésüket, nyírók és nyúzók. Közepette azoknak a rémségeknek és nyomornak, amik a közállapotok így roppant ziláltságából erednek, mind a kisebb nemesség, mind a hatalmas hercegek udvarai esztelen és pazar költekezéseikkel tűntek föl, alantasságaik pedig, az ő példájuk után indulva, derűre borúra szórták a vagyont és a javakat, amiket a köznéptől zsaroltak ki. Bizonyos romantikus és lovagias finomkodás jellemezte a két nembeli fiatalság érintkezését, noha ezt a finomkodást igen gyakran határtalan féktelenség szentségtelenítette meg. A kobor lovagok nyelvezete még használatos volt ugyan, s a lovagrend szabályait is figyelemre méltatták, de a fenkölt szerelem tiszta szelleme és azok a nemes célok, amelyeket azok a szabályok maguk elé tűztek, a lovakurak kicsapongásait nem mérsékelték és nem tudták jóvá tenni többé. A lovagjátékok és lándzsatörő bajvívások, a mulatságok és vígasságok, amelyek valamennyi kisebb hűbéri udvarban is meghonosodtak, Franciaországba csődítették a külföld valamennyi kalandorát, akik azután kedvükre tobzottak és a legvakmerőbb vállalkozásokra vetemettek, amikre az ő szerencsésebb szülőhazájuk vajmi kevés alkalmat szolgáltatott számukra. Ilyen korszakban, és hogy ezt a birodalmat a különféle bajoktól megszabadítsa, lépett az ingatag trónra 11. Lajos, akinek alapjában véve gonosz jelleme az idők betegségével szembeszállt és azokat enyhítette, miként a régi orvostudományi könyvek szerint az ellentétes tulajdonságú mérgek egymás hatását lerontják. Minden előnyös és politikai cél kivívása érdekében bátran síkra szállt ugyan Lajos, de egy szikra sem volt benne abból a romantikus vitézségből, vagy az ezzel kapcsolatos, vagy ebből eredő büszkeségből, mely csak a becsületért küzd, hogyha már a hasznot biztosította maga számára. Megfontolt, ravasz ember volt, aki örökösen csak a maga hasznára gondolt, és nem riadt vissza semmiféle áldozattól, ha szenvedélyének kielégítéséről volt szó. Igazi szándékait és céljait gondosan eltitkolta, gyakran hangoztatván kedvelt szólás formáját. Nem tud kormányozni az olyan fejedelem, aki alakoskodni nem tud, és aki, ha észreveszi, hogy sapkája a titkait ismeri, a saját sapkáját a tűzbe nem veti. Mások gyöngéjét jobban kihasználni soha senki nála nem tudta. A természeténél fogva olyan bosszúálló és kegyetlen volt, hogy az általa elrendelt legtöbb kivégzést maga is végignézte, és azokban örömét lelte. A szánalomnak egy szikrája sem volt meg benne ugyan, de bosszúját soha el nem hamarkodta, és zsákmányára már csak akkor csapott le kérlelhetetlenül, amikor azt már biztosan a körmei között érezte, megmozdulásait pedig oly gondosan tudta elleplezni, hogy már csak az elért siker mutatta meg a világnak, mi cél elérésére törekedett voltak éppen. De bezzeg nem fukarkodott a pénzzel, hogyha valamelyik hercegi vetélytárs kedvelt emberét vagy miniszterét kellett levenni a lábáról, aki azután a jó pénzért elhárította feje felől a fenyegető támadásokat, vagy elárulta az ellene szőtt összeesküvést. Noha szerette az élvezeteket és a vadászatot, az államügyeket azért soha el nem hanyagolta. Magánéletéből kifolyóan nagy emberismeretre tett szert, és noha büszke és gőgös volt, a legalacsonyabb származású férfiakat is habozás nélkül ültette be a fontos hivatalokba. Embereinek megválasztásában olyan biztos volt, hogy azok tulajdonságában nagyon ritkán csalódott. De volt a természetében valami következetlenség is. Noha ő maga a legálnokabb, a legtitkolózzobb természetű ember volt, legnagyobb tévedései abban a hirtelen támadt bizalomból származtak, amit ő mások becsületességébe és megbízhatóságába vetett. Lehet különben, hogy ezek a tévedések abban a kifinomodott kormányzati módszerben gyökereztek, amely Lajost arra ösztökélte, hogy a legnyíltabb bizalom látszatát fitogtassa azokkal szemben, kiknek eszén ő túl akart járni. Még másik két tulajdonságát kell itt megemlítenünk, hogy Lajos félelmetes jellemének rajza teljes legyen. Először is túlságosan babonás volt. A gonosz cselekedetei miatt érzett lelki furdalást nem a machiavellizmusának mérséklésével akarta ő lecsendesíteni, hanem babonás eszközökkel és eljárásokkal, gyötrő vezeklésekkel és busás adakozásokkal egyházi célokra. Második rossz tulajdonsága volt az alacsonyabb rendű szórakozások és titkos kicsapongások iránt érzett nagy hajlandósága, ami pedig, jellemének egyéb tulajdonságait tekintve, szinte nem volt föltételezhető róla. Ő maga is mohó kedvel vett részt víg szerelmi kalandokban, és sokszor került gáláns történetkék középpontjába, amiket azután ő maga gyűjtetett össze és iratott meg a könyv kedvelők által jól ismert könyvben. Révén hatalmas és okos, noha jellemére való tekintettel éppen nem szeretetre méltó uralkodónak, részesítette az ég a nagy francia nemzetet a polgári kormányzat előnyeiben, amit Lajos trónra lépése idején csak nem teljesen nélkülözött. Mielőtt a trónt elfoglalta volna, több bizonyítékát adta bűneinek, mint erényeinek. Első feleségét, a skót Margitot, hamis rágalmak alapján a királyi törvényszék halálra ítélte, pedig a szeretetre méltó, megsértett fejedelemnő ellen az ő ösztönzése nélkül soha senki vádat nem emelhetett volna. De fiúnak is hálátlan és lázadozó volt, aki arra vetemedett, hogy atyját egy ízben elfogassa, máskor pedig úgy szólván hadat üzent neki, és az elégületlenek pártjára állott. Előbbi bűne miatt atya őt a Dauphiné-be száműzte, és annak kormányzásával bízta meg, mely feladatnak Lajos emberül megfelelt. Második bűnéért azonban már az országból való száműzetésre ítélték, miért is Lajos kénytelen volt a burgundi herceg és a fia jószívűségét és kegyelem kenyerét igénybe venni. Atyának 1461-ben bekövetkezett haláláig élvezte a burgundi udvar vendégszeretetét, amiért később rút hálátlansággal fizetett. Mindjárt uralkodása kezdetén fölébe kerekedett Lajosnak az a szövetség, amelyet Franciaország nagyobb hűbérurai, élükön a burgundi herceggel, vagy inkább ennek fiával, Charalois grófjával ellene kötöttek. Hatalmas hadsereget gyűjtöttek össze, megostromolták Párizst, a sáncok alatt eldöntetlen ütközetet vívtak meg a királlyal, és a francia királyságot a végromlás szélére juttatták. Lajos azonban, aki a Montlhéry mellett vívott ütközetben személyes bátorságáról tett bizonyságot, az eldöntetlen kimenetelő ütközetet okosan a maga javára tudta hasznosítani, minthogyha ő került volna ki győztesen a harcból. Lajos addig-addig taktikázott, míg a szövetségesek végre is megunták, és felszedvén sátorfájukat odébbáltak. Lajos ekkor ördögi ügyességgel féltékenykedést szított a szövetséges hűbérurak között el annyira, hogy a közjó érdekében kötött szövetségük, vagy ahogy ők nevezték, Ligue de Bien Public, mely azonban voltaképpen az általános fölfordulást tűzte ki célul, meghagyva külső alakjában a francia királyságot, végérvényesen felbomlott, hogy ehhez hasonlóan félelmetes alakban soha többé föl ne támadjon. Ettől az időtől kezdve, minthogy a York és Lancaster házak polgárháborúja következtében Anglia felől fenyegető veszedelmektől megszabadult, Lajos minden idejét arra fordította, hogy érzéketlen, de ügyes orvos módjára az állam sebeit begyógyítva, vagyis inkább majd enyhe orvos szerekkel, majd tűzzel és vassal gátot vessen a belső rákfene tovább terjedésének. Mint hogy a szabadcsapatok rablásait és a hűbérurak garázdálkodását megakadályozni nem tudta, arra törekedett, hogy legalább mérsékelje azokat, lankadatlan törekvéssel elísért annyit, hogy a saját királyi tekintélyét helyreállíthatta, és a vele szemben álló urak hatalmát pedig gyöngíthette. Habár a szövetséges hűbérurak hatalmát sikerült is megtörnie, még mindig komoly veszedelem fenyegette Lajost a burgundi herceg egyre növekvő hatalma részéről, aki abban az időben Európa egyik leghatalmasabb hercege volt, s rangban a francia koronának nem állott sokkal mögötte. Károly, burgundi herceg, melléknevén merész, de inkább vakmerő, mert meggondolatlanul és hebehúrgyán volt bátor, viselte akkor Burgundia koronáját, amit ő a független királyi koronával szeretett volna elcserélni. Merész Károly jelleme minden tekintetben szöges ellentétben állott 11. Lajos jellemével. Még Lajos nyugodt, meggondolt és ravasz volt, egy kétséges vállalkozásba sohasem fogott bele, de viszont nem tágított, valameddig egy kis reménye volt a sikere, addig Merész Károly herceg egyenesen kereste a veszedelmeket, mert szerette, és szembeszállt az akadályokkal, mert megvetette azokat. Ellenére a közeli rokonságnak, amely kettejüket összefűzte, és ellenére annak a védelemnek, amelyben Károly herceg és az atya Lajost a Dauphiné-be történt számüzetés idején részesítette, mélyen megvetették és gyűlölték egymást. Károly herceg Lajost nem csak hálátlansága és azok miatt a sértések miatt gyűlölte, amelyben Lajos követei őt még atya életében elhalmozták, hanem gyűlölte különösképpen azért, mert Gent, Lüttich és még a többi elégületlen flandriai város lázadói titokban támogatta az őrovására. Ezek az elégületlen városok féltékenyek lévén kiváltságaikra és gazdagságukra gyakran föllázadtak hűbéruraik a burgundi hercegek ellen, amikor is mindig hadhatós védelmet találtak Lajos udvarában, aki minden alkalmat megragadott, hogy a túl hatalmassá lett vazalusainak uradalmaiban elégületlenséget szítson. Károly herceg gyűlöletét Lajos természetesen épp oly gyűlölettel viszonozta, noha érzületét óvatosan ellepleszte. Két gyűlölet között mindössze annyi volt a különbség, hogy Lajos gyűlölete nagyobb volt, mint az a megvetés, amelyet Károly érzett Lajos iránt. Mert Lajos félt is Károly hercegtől. És nem csak a burgundi tartományok gazdagsága, lakosaiknak katonai fegyelmezettsége és sűrű népessége volt az, amitől Lajos király rettegett, hanem veszedelmesnek találta vezérük személyes jó tulajdonságait is. Károly herceg, mint a vitézség mintaképe és a jutalmazásban bőkező nagyúr, udvarába vonzotta korának hasonló gondolkozású és jellemű férfiait. Lajos viszont tisztán látta, mire képes ez a mindenre kész emberekből álló csoport. De volt még egy körülmény, ami Lajos gyűlöletét még inkább fokozta. Károly herceg olyan kedvezésekért mondott neki köszönetet, amikért ő hálára egyáltalán nem számított, és gyakran volt kénytelen visszavonulni vele szemben. Sőt, kénytelen volt Károly szenvedélyes kitöréseit eltűrni, ami királyi tekintélyét mód fölött sértette anélkül, hogy megtagadhatta volna tőle az én drága burgundi nagybátyám megszólítást. Kölcsönös ellenségeskedéseik 1468-ban érték el a tetőfokot, noha éppen ebben az időben, mintha rövid fegyverszünet állott volna be közöttük, tehát épp abban az időben, amikor elbeszélésünk kezdődik. Az a személy, aki ebben az elbeszélésben elsőnek szerepel, talán nem is szorul rá, hogy szereplését két hatalmas herceg egymáshoz való viszonyának körülményes ismertetése vezesse be. Ám de e két hatalmas férfiú viszálykodása és kibékülése összefügg a sorsával mindazoknak, akik hozzájuk közel állottak, és az események további folyamán az olvasó is belátja majd, hogy erre az ismertetésre igenis szükség volt, hogy megérthesse kalandjait és viszontagságait annak az egyénnek, akit most bemutatni szándékozunk.